Jansken Rebe. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek. Az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok. Rövid idő és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, ő szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt atyám is szereti. Én is szeretni fogom, s megmutatom neki magamat. Ezek az evangélium igéi.
Nem örök le, kimegyek a kertbe.
Jó. 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 Mi se után beszélünk. Jó.
Jó. Legyél nekem ki.
Jól van, igazad van.
Mert a friss levegőn volt a
bal. Legyél ott. Mai evangéliumi szakaszban Jézus arról beszél, hogy amikor elérkezik a Szentlélek, akkor milyen változás és milyen világ tud kialakulni bennünk. És milyen változás és milyen világ tud kialakulni a hívő ember és a Szentlélek Isten és a Teremtő Isten és Jézus Krisztus között. És érdemes volna ezt a világot, ahogyan Jézus leírja, valamiképpen nagyon egyszerű szavakkal megragadni. És ezért arra gondoltam, hogy nézzük meg, hogy ennek a világnak tulajdonképpen mi a négy legfontosabb eleme. Ez a négy legfontosabb elem így szól. Az első, megtartani a parancsokat. Megtartani Isten parancsait. Ez az első elem. Azután a második, szeretni Istent, és elfogadni Isten szeretetét. A harmadik, átélni és tudatosítani és élni abból, hogy a Szentlélek Isten bennem van. Hogy az Isten bennem van, és én pedig Istenben vagyok. És a negyedik elem, ismerni Istent, látni őt valamiképpen, ismerni őt valamiképpen, fölfedezni őt valamiképpen. Ez a négy elem. Tehát az első, megtartani a parancsait. A második, szeretni őt és elfogadni az ő szeretetét. A harmadik, benne lenni és tudni, hogy a Szentlélek bennünk van. És a negyedik, ismerni őt. Ez a négy elem. De ez a négy elem nem úgy kapcsolódik egymáshoz, hogy az egyik épül a másikra, a harmadikra, a negyedikre, hanem ennél sokkal szebben. Ezek az elemek, ahogyan az ember a Szentlélek eljövetele után élheti az életét, át és átjárják egymást. Egy nagyon élő és eleven kapcsolatban vannak egymással. Például ennek érzékeltetésére megnézhetjük a sorrendet visszafelé is. Mert ugye eddig azt mondtuk, onnan kezdődik, hogy megtartjuk a parancsokat. Aki megtartja a parancsokat, az szereti az Istent, és Isten is szereti őt. Ez azt jelenti, hogy ő benne tud lakni, és ő pedig Isten. És miután ez így történik, hát ezért egyre gazdagabban Isten föl tudja tárni magát, és én képes vagyok őt megismerni. Visszafelé is pontosan ugyanígy igaz. Ha valamennyire sejtem és ismerem Istent, ebből az következik, hogy egyre mélyebben fölismerem és meglátom és élek abban, hogy akkor Isten én bennem van, és én pedig Istenben. Ez nagyon segít nekem abban, ha már átélem, hogy milyen szoros a kapcsolatunk egymással, hogy egy kölcsönös szeretet viszonyban tudjak és akarjak vele lenni. Ebből pedig mi következik, hogy megtartom az ő parancsait. Tehát ez a négy elem nagyon szép és nagyon élő eleven viszonyban vannak egymással. Nem akarok külön-külön a négy elemről beszélni, hanem sokkal inkább az összefüggésükről. És az első gondolat ez így szólt. Itt van ez a négy elem ebben a dinamikus, élő összefüggésben. Mind a négyre szükség van. Ahhoz, hogy a Szentlélek Isten éltető és elevenítő világában mi otthonosan tudjunk mozogni. Ahhoz ennek a négy összetevőnek, a négy elemnek a fontossága egészen világos. A második gondolat. Ha itt van ez a négy elem, a hit életünk, az Isten kapcsolatunk négy eleme, akkor nyilvánvalóan gondolhatjuk és mondhatjuk magunkról azt, hogy vannak erősségeink. Hát ha vannak erősségeink, akkor vannak gyöngeségeink is. És nyilván mindannyian újból és újból érezzük a késztetést, hogy beleállva valamelyik erősségünkbe, például én beleállok abba az erősségbe, hogy én megtartom a törvényt. Isten törvényét tisztelem és megtartom. Ebben az erősségben állok. De lehet, hogy nagyon nagy gyöngeségben vagyok azzal kapcsolatosan, hogy a Szentlélek Isten bennem van. És mit jelent, hogy a Szentlélek Isten bennem van? És hogyan mozdít és indít engem a Szentlélek Isten? Úgy, ahogyan egyetlen törvény sem tud mozdítani és indítani. Ez a gyöngém. De mindegyikünknek megvan általában az a kísértése, hogy beleállunk az erősségünkbe, és onnan nézve nagyon kritikusak vagyunk mindenkivel, akinek éppen nem az az erőssége, mint nekünk. És annyira kritikusak tudunk lenni másokkal, hogy szinte már teljesen csak ez az erény az, ami bennünket lenyűgöz, és a kritikusságunkban másoknak másfajta erényeit sokszor észesen vesszük. Ezért aztán a második gondolat így szól, óriási jelentősége van annak, hogy azokban az adottságainkban, azokban a tényezőkben fejlesszük magunkat, ahol gyöngék vagyunk. Ne pedig éppen az erősségeinket hangsúlyozzuk újból és túl, és közben pedig még jobban elveszítjük a kapcsolatot azokkal az elemekkel, amelyek a gyöngeségeinkben vannak. Miért fontos ez? Azért, mert hogyha itt egy dinamikus, élő eleven kölcsönhatásról van szó, hát ha mi állandóan gyöngék vagyunk, és újból valamelyik elemben, akkor az az egész hit életünknek, az Isten kapcsolatunknak a gyöngeségét fogja jelenteni. Hiába húzunk rá még arra, amiben egyébként is jó vagyunk, hogyha megmarad a gyöngeségünk ott, ahol eddig is gyöngék voltunk. A második gondolat tehát így szól. Érdemes megnézni, hogy hol az erősségünk, és örülni neki. És ez nagyon jó, mert ott szilárd talajon állunk, oda mindig lehet nyúlni, oda mindig vissza lehet fordulni. De abban fejleszteni magunkat, ahol a gyöngeségeink vannak. És aztán a harmadik, ennek a négy elemnek az élő eleven kölcsönhatásában azt látjuk, hogy nagyon szép egyensúly van a külső és a belső dolgok között. Annak a tapasztalatában és tudatában lenni, hogy az Isten bennem van, és én Istenben. Ez egy nagyon szépséges belső tapasztalati téma. Ezzel szemben megtartani a törvényt, hűségesnek lenni Isten parancsaihoz, cselekedni a szeretet tetteit, ez meg kint van. A kettő között egy nagyon szép egyensúly van. És az a tapasztalatunk, hogy mi is hajlamosak vagyunk vagy nagyon kint, vagy nagyon bent lenni. Nem is olyan könnyű ezt a két világot egyszerre vinni. Hadd hozzak egy példát, mondjuk a gyóntatási gyakorlatból. Vannak olyanok, akik úgy gyónnak, hogy elmondják, hogy mi az, ami bántja a szívüket és a lelküket. Ennek aztán a sajátos vadhajtása, mikor valaki azt mondja, bűnbánat, hát, hogyha van nekem bánatom elég. Olyan bűnöket követnek el ellenem. Jó is, hogy be tudtam jutni, most aztán mondom is. Ez a bűnbánat, az ellen elkövetett bűnök fölötti bánatát elmondja. De még hogyha valaki nem is ebbe az irányba hajlik el, tehát akkor is van, hogy valaki a bűnbánat tartásában szinte semmi másról nem tud beszámolni, csak hogy a lelki ismeretének a hálóján mi akad fönn. És erre azt mondjuk, hát miért? Hát persze, hogy ezt kell csinálnia. Hát igen ám, de vannak olyanok, akik kizárólag a lelki ismeretüket vizsgálják meg, amikor egy gyónásra készülnek. Most hagyd mondjam ezt kritikusan, és hol marad a 10 parancsolat? Hát most már egyéb dolgokról nem is beszélek. Hát miért volna tökéletes a lelkiismeretünk? Az emberi lelkiismeret tökéletlen. Ezért, hogyha csak ezt a belső világot, csak ezt a belső mércét használjuk, Hát akkor nem egyszer úgy járunk, hogy egy-egy rosszul odavetett szó fölött könny áradatot ejtünk, és halálos bűnök mellett vígan elmegyünk. Mert az nem akad fönn a lelkiismeretem hálóján. De nyilván megvan a másik véglet is. Valaki eljön és azt mondja, negyedikből kettő. Ötödik nulla, hatodik két és fél. Hát, én ezt is értem, de hát hol van valami lélekszerű ebben? Vagy hol, hát most, hogy emberi, azt már nem is akarom így mondani. Hát értem a számokat, de hát az is lehetséges, hogy valaki ő mindig a 10 parancsolat, és tudjátok, ez pedig így szokott, ilyen fordulattal. Megvizsgáltam, 10 parancsolat, az nem, a kis hazugságféle, ezzel se tudok mit kezdeni, mert most vagy az, vagy nem, hazugságféle, és hát más nincs, egy éve gyóntam utoljára. Hát olyan, mintha valami belső világ teljesen hiányozna. Nem bántani akarlak benneteket, csak azt valamiképpen érzékeltetni, hogy mit jelent az, hogy valaki csak egy külső világban tájékozódik, és teljesen föltáratlan a belső szépség, vagy pedig, hogy valaki csak a belső világban igazodik el jól, minthogyha nem is létezne bizonyos külső mérce. Hogy ne ismernénk olyan embereket, akik egész életükben mindenféle nagyon mélységes belső hangokra várnak, és ha nincsen valami mélységes belső hang, nem bír megmozdulni. Miközben kívülről érik őt a kérések, a lehetőségek, lépnek ő hozzá emberek, és azt mondják, segíts nekem. De ő azt nem belülről hallotta. Amíg belülről nem hallja, ő meg nem mozdul. Látunk embereket, akik szinte az életüket nem tudják elkezdeni, mert nem érkezik egy belső hang. Külső hang van, de ő neki az nem számít. És olyat is ismerünk, aki állandóan minden külső hangra figyel. Állandóan mindennek megpróbál megfelelni, az elvárásokat teljesíteni, mindenhol venni föl a felelősséget, és teljesen elszakad a saját belső hangjaitól, ami segíteni őt ahhoz, hogy egyensúlyban tudjon maradni. Ezért aztán ő tényleg sok jót tesz, ő rá lehet számítani, csak éppen egyre idegesebb, egyre feszültebb, egyre fáradtabb, és a többi. Ilyenkor az történik, hogy nagyon is hallgatja a külső hangokat, de a belső hangtól elszakítva él. Ezért olyan fontos, hogy a belső és a külső hangot is egyaránt tudjuk az életünkben vinni, ahogyan erről éppen Jézus beszél. És aztán a negyedik, az utolsó gondolat, ebben a négy elemben szintén nagyon szép egyensúlyban van a cselekvés és a létezés. Pusztán lenni és ennek átélni az erőt adó voltát, és nem csinálni semmit, egyszerűen csak létezni. És a másik pedig, hogy cselekedni. És látjuk azt is, hogy vannak emberek, akik nagyszerűek a cselekvésben, de nagyon ki tudnak ürülni, és ebben az állandó aktivitásban egészen el tudnak fáradni, mert a létezésnek a mélységeiből nem tudnak eléggé táplálkozni, mert őket csak a cselekvés tartja fönn, nem pedig az, hogy néha le tudnak ülni, és azt tudják mondani, hogy de jó, hogy vagyok, és ezt Istentől hallottam az előbb. Mert ha az ember hallja a belső hangot, de jó, hogy vagyok, akkor ez nagyon jól segíti őt, hogy akkor és úgy cselekedjen, ahogyan arra valóban szükség van. De nyilvánvaló olyan is van, hogy valaki állandóan csak a belső hangnak a szépségétől lenyűgözötten él, és nem mozdul meg. Ő egy nagyon szép belső világban van, de rengeteg lehetőséggel nem él, és embereknek szüksége lenne rá. De ő egyszerűen csak örül annak a szépségnek, amit fölismert. Ezért ez a négy elem nagyon fontos. És nyilván közeledünk Pünkösthöz, Jézus itt már elővételezi azt, mit is jelent az, amikor a Szentlélek Isten eljön, mi az a gazdagság, amiben élhetünk. És nyilván elővehetitek majd a Szentírást, János Evangélium 14:15-21. De azért elmondom még egyszer a négy elemet. Az első elem megtartani Isten parancsait, nem mindig csak a szépekben létezni. Nem, megtartani Isten parancsait. A második, hogy kölcsönös szeretet viszonyban lenni. A harmadik, kezdeni valamit azzal, ennek a tapasztalati világával, hogy a Szentlélek Isten bennem van, és én pedig Istenben. És a negyedik, egyre jobban ismerni és fölismerni őt. És ez a négy elem, ha egyensúlyba kerül bennünk, akkor egy nagyon szép és gazdag hívő életet tudunk élni. Evangélium Szent János könyvéből. Jézus az utolsó vacsorán így beszélt tanítványaihoz. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, őt atyám is szereti. Én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki. Júdás nem a kariótiit közbeszólt. Uram, hogy van az, hogy nekünk akarod kinyilatkoztatni magadat, és nem a világnak? Jézus így folytatta. Aki szeret engem, megtartja tanításom. Atyám is szeretni fogja őt, hozzámegyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret engem, nem tartja meg tanításom. Az a tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. És a vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt, amit mondtam nektek. Ezek az evangélium igéi. Aki teljesíti a parancsaimat, ő az, aki szeret engem, és aki szeret engem, ő neki kinyilatkoztatom magam. Egy nagyon fontos ívet látunk itt kifejezésre juttatni. És aztán nem véletlen, hogy rákérdeznek a tanítványok, akkor nem mindenkinek nyilatkoztatott ki magad? És bizonyos szempontból lehet azt mondani, hogy nem. Mégpedig abban az értelemben, hogy amikor mi elkezdjük Jézust szeretni, sokkal inkább azt mondanám, amikor válaszolunk az ő szeretetére, és egy kölcsönös szeretet kapcsolatba kerülünk vele. Ez a szeretet kapcsolat teszi lehetővé azt, hogy ő belőle minél többet és mélyebben értsünk meg. Nem arról van tehát szó, hogy Jézus ne mutatná meg magát bárkinek, és ne akarná kinyilatkoztatni magát bárkinek. De van egy pont, ahol a kinyilatkoztatásnak akadálya az, ha én nem vagyok vele egy kölcsönös szeretet kapcsolatban. Pontosan ugyanúgy, mint az emberi kapcsolatainkban. Készek vagyunk arra, hogy megmutassuk magunkat, vagy hogy kifejezzük magunkat, de nyilvánvaló, ezt általában mindig egy bizonyos kapcsolat keretein belül tesszük meg. És nem fogjuk magunkat milyen mélységbe föltárni egy felszínes kapcsolatban, vagy egy rövid találkozásban. Ezért aztán ténylegesen van realitása annak, ahogyan megfogalmazódik itt ez a sor. Először is teljesítem a parancsokat, azután pedig lehetővé válik a szeretetnek a kölcsönössége, és ebből következik, hogy úgy tudom Istent megismerni Jézuson keresztül, ahogy csak azt tudja megismerni, aki ezt az első két lépést nem spórolja meg. Jézus Krisztus születése így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybe keltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. Férje, József, igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsájtja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt. József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott. Íme a szűz gyermeket fogan és fiút szül. Az Emmanuel nevet adják neki, ami azt jelenti, velünk az Isten. Ezek az evangélium igéi. Nagyon elevenen él bennem, ahogy vasárnap beszélgettem a gyerekekkel, és kérdeztem tőlük, mondjátok meg nekem, hogy ti kinek az arcát képzelitek magatok elé akkor, ha nagyon háborog a lelketek, vagy békétlen a szívetek, és szeretnétek megnyugodni. És hogy egy kisfiú ott fönn a tribünön volt, és ő jelentkezett többek között, és azt mondta, hát én Szűz Mária képét képzelem magam elé, és akkor meg tudok nyugodni. Elevenen élet bennem természetesen a többi választal együtt, és annak a jelentősége, hogy a keresztény hit világunkban olyan természetességgel tudunk valakit és valakiket és az ő arcukat magunk elé képzelni, és hogy ez annak a tudatát képes megerősíteni bennünk, hogy van segítség. És nagyon óvatosan mondom ki ezt a mondatot, annak a tudatát erősíti meg bennünk, hogy van segítség. Ez azért olyan jelentős, mert nagyon sok ember él úgy ebben a világban, hogy amikor egy nehéz élethelyzetbe kerül, akkor azt mondja, nincsen segítség. Mikor egy válságos szituációba kerül, azt mondja, elvesztettem a reményemet. A kereszténységnek ez egy hatalmas jelentőségű üzenete, hogy a meggyőződésünkben ott van, és ehhez gyönyörű szép képek is tudnak társulni, hogy van segítség, hogy van oltalom, hogy most az honnan érkezik, hogy miben mutatkozik meg, hogy hogyan fejti ki a hatását, hogy kin keresztül lesz tapasztalhatóvá, az egy másik kérdés. De hogy ezt az egyszerű mondatot mi őrizhetjük képek formájában a lelkünkben, hogy van segítség, ennek életet meghatározó jelentősége van. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben ezt mondta Jézus tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő, atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemeg rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, melyet hirdettem nektek. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlő, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bőtermést hoz. Mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Az által dicsőül meg atyám, hogy bőtermést hoztok, és a tanítványaim lettek. Ezek az evangélium igéi. Jézus sohasem beszél teljesítményről, főleg nem beszél sikerről, vagy bizonyos eredményekről, termésről beszél. És a termés egészen más természetű, mint a siker, vagy a teljesítmény, a produkció, vagy az eredmény. Sokkal fontosabb Jézusnak a képe, azért, mert a gyümölcs éltetés táplál, és közben a gyümölcs megőrzi a maga egyszerűségét, és a szó jó értelmében meg hétköznapiságát. Hogyha kezünkbe veszünk egy gyümölcsöt, és akkor megízleljük azt, akkor annyira világos, hogy a gyümölcs nem egyszerűen csak azért van, hogy szép legyen, nem azért, hogy gyönyörködjünk pusztán csak benne, hanem mert, hogy táplál, és mert jó ízű, és éppen arra való, hogy másokat éltessen, és ráadásul még jó íze is legyen. Az emberi életet tehát sokkal inkább érdemes valóban valamiféle gyümölcsöt hasonlítani, ami kívülről szép, belül azonban elsősorban ízletes, tápláló, és egyszerűen jó, hogy van. Amire az ember azt mondja, hogy hát ez tényleg az életnek az ajándéka. Az emberi élet sokkal inkább erre van hívva, mintsem, hogy sikeres legyen, eredményes legyen, vagy pedig ki tudja, miféle teljesítményeket produkáljon. Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, ahogy én szeretek. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok.